Kedves testvérek, Isten tiszteletünk alapigéjeként szeretném felolvasni Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levele, 7. részének első 7 versét. Tehát az első korintusi levél, 7. részének első 7 verse így hangzik. Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt. Hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra. De azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelnek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől. Kinek így, kinek amúgy. Imádkozzunk. Uram, tudjuk, hogy minden tökéletes ajándék tőled a világosság atyától származik alá, akinél nincs változás és nincs változásnak árnyéka. Köszönöm, Uram, hogy megérthetjük a te igédből, hogy a tiédet örömmel akarod betölteni, azt akarod, hogy a tiéid boldogok legyenek ezen a földi életben. Ne keserűséggel éljék végig, hanem örömmel. Köszönöm, Uram, hogy te ezért mindent megtettél. Segíts, hogy mi is hadd tudjunk rád figyelni, hogy megértsük mindezt, és be tudjuk tölteni azt a szerepünket, azt a feladatunkat, amelyet te bíztál ránk. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet. A mai naptól a házasság hetét ünnepeljük, ezen a vasárnapon is, a hétköznapokon is olyan igék vannak, amelyek a házassággal kapcsolatosak, és a jövő vasárnap is olyan igék lesznek, amelyek a házassággal kapcsolatosak. Istennek egy csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára a házasság. Pál apostolnak korintusi gyülekezetből egy levél érkezett. Nem tudjuk, mit tartalmazott ez a levél, nem tudjuk, milyen kérdések voltak a gyülekezet részéről, sejtjük csak, hogy milyen kérdések lehettek, de a válaszokat azokat olvassuk. Helyre kellett tenni különböző téves nézeteket, amelyek a gyülekezetben voltak, hisz a gyülekezetben megtértek, a világból jöttek, hozták magukkal a világi szokásokat, a világi nézeteket, aztán a gyülekezetben is beférkőztek különböző nézetek, nem rossz indulatból, hanem úgy, hogy talán nem értették meg igazából Isten szándékát. Látták a sok rossz kapcsolatot, látták a sok rossz házasságot körülöttük a világban, és nem akartak ennek részesei lenni, ezért különböző nézetek terjedtek el a gyülekezetben. Az egyik nézet az volt, hogy legjobb egyedül maradni, a legjobb az aszkézis, a legjobb úgy szolgálni Istennek, hogy nem zavar meg minket a házastársi problémák, gondok a családban, hanem egyenesen, boldogan, bátran lehet szolgálni így az Istent. Tehát egy magasabb rendű létformának tekintették azt, hogyha valaki egyedül van, akinek nincsen párja. Aztán voltak más nézetek is. Voltak olyan nézetek, amelyek teljesen külön választották a testet, és külön választották a lelket az embernek. És azt mondták, hogy az én lelkem van kapcsolatban Istennel. Vele vagyok kapcsolatban, vele vagyok közösségben. Ehhez semmi köze nincs a testnek. A testet úgy élem, ahogy akarom, azt teszem valamit, akarom, hisz a testnek a lélekhez semmi köze. Voltak ilyen nézetek is, tehát bármit tehetek az én testemmel, igazából a lelkemmel, az Istennel való kapcsolatért felelek az Úr előtt, és a testem nem számít. A másik esetben pedig azt mondták, hogy a test az bűnös, a test az gonosz, nem fertőztethetem meg a testet a különböző testi kívánságokkal, mert ha megfertőztetem, akkor ezzel méltatlan leszek az Isten kegyelmére. Két álláspont, ami egymástól úgy néz ki, hogy teljesen ellentétes, és ha nézzük azt, amit Pál apostol a Galatáknak írt levelében ír, akkor talán meg is értjük egyik vagy másikat, nézetet, amikor azt írja, hogy intellektiteket, Galácia levél 5. részében található, hogy lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellentör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viszálykodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. No, hogyha ezt olvasták a testvérek, akkor ebből mindjárt az szűrődött le számukra, hogy a test az rossz, a test kívánságait el kell vetni, a nemi kapcsolat, a házastársi kapcsolat tehát megvetendő, ha mégis férfeleség élnek, akkor ezt a testi kapcsolatot el kell utasítani. Testvérek, voltak az én nagyszüleim, hívő nagyszüleim idejében is voltak ilyen nézetek, hogy igenis a test kívánságait el kell utasítani, mert ezek nem méltók az Úrhoz, és nem méltók a hívő emberhez. Legfeljebb akkor lehet testi vágyak szerint élni, hogyha egy házaspár gyermeket akar. Ha nem, akkor ez pedig bűn. No, a gyülekezetben, a korintusi gyülekezetben is elterjedtek ezek a nézetek, leírták Pál apostolnak, és kérdezték, hogy mi legyen, mi az igazság, mihez ragaszkodjunk. És Pál apostol válaszol, Pál apostol leírja a levélben azt, amit most elolvastunk. De egy kicsit nyúljak vissza még az Úr Jézus tanításában, amikor az Úr Jézushoz oda mennek a farizeusok, és azt kérdezik tőle, Jézustól, hogy szabad-e a férfinek elbocsátani az ő feleségét. És Jézus Krisztus elmondja azt a házasságnak azt a szereztetési igéjét, hogy elhagyja a férfi atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, és tovább is mondja az, hogy amit pedig Isten egybeszerkesztett, azt ember szét ne válassza. Mert ha egy férfi elbocsátja az ő feleségét, paráznaságokán kívül, paráznaságot követ el ellene. Ledöbbenhettek a hallgatók, hogy de Mózes azt mondta, hogy írjunk vállólevelet. És azt mondja erre az Úr Jézus, hogy igen, Mózes a ti szívetek keménysége miatt mondta azt, írta le, hogy adjon vállólevelet. Tudnélik, a férfiak, olyan férfi uralom volt abban az ókorban, testvérek, hogy ha a zsidó férfinek nem tetszett, nem rosszul főzött a felesége, vagy megunta, akkor adott egy vállólevelet és elküldte. És ezt a feleséget, ezt a szegény nőt védeni kellett, hogy nem paráznaság miatt, mert akkor megkövezték volna, hanem nyugodtan férhez mehet, mert éppen csak egy férfi megunta őt. És ezért volt az, hogy az ő szívük keménysége miatt Mózes megengedte, hogy hát akkor engedjék el, de írjátok le azt, hogy nem ő volt a hibás, hanem csak én ultam meg. És mennyire belegyökeresedett az akkori férfiakba ez, tanítványok is, az apostolok is férfiak voltak, hogy amikor Jézus ezt elmondja, akkor mi az, ami Máté 19-ben olvassuk, mi az, ami azonnal feltör a tanítványokból? Hú, hát akkor jobb meg nem házasodni. Hát ha ez tényleg én nem bocsáthatom el, hogy nekem egy életen keresztül ki kell tartani mellette akármilyen, húha, akkor jobb meg nem házasodni. És tehát ez a nézet már ott volt a tanítványokban, ők is zsidó emberek voltak, ami a zsidókban is ott volt. És Pál apostol most válaszként ír megint csak egy megdöbbentő dolgot, amikor azt mondja, hogy hát amiről pedig írtatok, erről az a véleményem, hogy jó a férfinak asszonyt nem érinteni. És miért ír Pál apostol ilyet? Pál apostol házasság ellenes lett volna? Ha majd tovább olvassuk ezt a levelet és foglalkozunk vele, akkor rádöbbenünk, hogy egyáltalán nem volt házasság ellenes Pál apostol.
Aztán van, aki azt mondják, hogy hát Pál apostol persze könnyű volt neki, egyedülálló volt, és ezt is cáfolják sokan, mert Pál apostol rabbiként végzett a Gamáliel lábainál, és a rabbi nem lehetett feleség nélküli. Nem lehetett egy önálló ember, csak úgy, akinek felesége van. Tehát valószínű, hogy volt felesége, lehet, hogy meghalt Pál apostolnak a felesége. Az is lehet, hogy amikor Pál apostol megtért, és döntött az Úr mellett, akkor a felesége ezt nem bírta elviselni, és visszaköltözött a családjához, nem tudni, de valószínűleg volt felesége. Tehát nem úgy ír ezekről a dolgokról, mintha semmi köze soha nem lett volna hozzá, mint egy független, egyedülálló ember, aki igyekszik minél rosszabbat elmondani a házasságról. Tehát egyáltalán nem erről van szó, hanem amikor azt mondja, és a hatodik részben, az előző részben az sok mindenre válasz Pál apostol, hogy miért mondja azt, hogy jó egyedül maradni. Ez egy jó tanács? Azt írja a hatodik részben, hogy elsősorban azért, mert a küszöbön álló megpróbáltatások miatt. Mert tudta, hogy keresztény üldözések jönnek, és ezeket az üldözéseket nagyon nehéz lenne családos emberként elviselni. Hogy valakinek megölik a férjét, feleségét vagy a gyermekét. Azt mondja, kedvezésként mondom, mert tudom, hogy ilyen idők jönnek, hogy jobb a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, jobb, ha valaki egyedül marad. Aztán be is következtek ezek még Pál apostol idejében. Aztán azt is írja Pál apostol, hogy azért is kedvezést teket akarom, mert akik összeházasodnak, férfeleség, gyötrelmük lesz a testben. Egy érdekes kifejezés. Lehet gyötrelem a testben akkor, hogyha férj-feleség összeköti az életét egymással az Úrban? Nem tudom, hogy tapasztaltuk, lehetnek kísértések? Jöhet sok minden hozhat a sátán? Lehetnek gyötrelmek? Igen, lehetnek gyötrelmek a testben. Aztán, amit itt ír Pál apostol, hogy nem vagy ura a testednek, hanem a feleség, és a feleség sem ura a testének, hanem a férj. Talán nem hangzik itt el az a kérdés, de fölvázolja azt, hogy testvér, ha házasságot akarsz, vállalod ezt? Vállalod azt, hogy nem ragaszkodhatsz a saját vágyaidhoz, hanem neked figyelembe kell venni a másikét is? Nem mindenki képes erre. Van, aki ragaszkodik, hogy csak amit én akarok, ami nekem jó, a másik pedig teljesítse ezt. És különösen a férfi uralom esetén volt ez, hogy a férfinek minden vágyát teljesítse a feleség. És egy egész új dolgot mond itt Pál apostol, azt mondja, nem, hanem egyenlően a feleség is teljesítse, és a férj is teljesítse azt a vágyat, amely a másiknak a vágya. Legyen a másik a fontos. És ha valaki ezt nem tudja, hanem csak saját magára tud gondolni, az ne vállalja a házasságot. Aztán azt is írja, ha a hetedik részt tovább olvasnánk, hogy törvény köti az a házast, amíg él a társa. Jézus is valami ilyesről beszélt, hogy nem lehet elbocsátani. Törvény köti, amíg él. El tudod képzelni? Tudod vállalni azt, hogy egy életen keresztül? Ha nem, akkor inkább maradj egyedül. Aztán arról is beszél Pál apostol, hogy minden házasságnak egyszer vége. Egyszer vége. Miért? Mert meghal az egyik, és el kell fogadni azt, hogy ennek a házasságnak vége. Aztán egy kicsit hagy gondoljak, most eszembe jut a magam helyzete néhány évvel ezelőtt, amikor feleségem halálos ágyánál voltam, és az volt bennem, hogy vége, aztán nem lehet vége, majd ott fönn folytatódik, ő vele. Aztán az Úr úgy döntött, hogy nem tudom, hogy lesz, de az ige arról szól, hogy ott már nem házasokként leszünk. Ott már valami teljesen más kapcsolat lesz, mint a földi kapcsolat. És talán azzal a meggondolással is írja le Pál apostol ezeket a dolgokat, hogy ha valaki előtte áll, akkor döntse el, hogy mindezeket tudja így vállalni, vagy nem. Tudja úgy vállalni, hogy mindent a másikért kell tennem, és a másiknak minden szükségletét nekem ki kell elégíteni. És ha ezt nem tudja vállalni, akkor ne kössön házasságot. Valahogy úgy, mint amikor az Úr Jézushoz hozzámegy valaki, és azt mondja, milyen úgy megmelengeti a szívünket, amikor elolvassuk azt, hogy Jézus az oda megy valaki, és azt mondja, Mester, követlek, ahová mész. És az Úr Jézus mit csinál? Megpróbálja lebeszélni. Azt mondja, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égemadaraknak fészkük van, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. No, így is akarsz követni? Valahogy ezt érzem, amikor Pál apostol leírja a negatívumokat, és megkérdezi, hogy így is vállalod? De egy biztos, hogyha vállalod, és az Úrban vállalod, akkor az Úr veled lesz, és az Úr megáldja azt a házasságot. És utána úgy fejezzük be a felolvasott igét, hogy mint az Isten kegyelmi ajándéka a házasság. A házasság, mint egy karizma, kegyelmi ajándék, ami az Isten kegyelme hordozza egy életen keresztül a házasságunkat. Tehát teljes, boldog életet akar adni az övéinek a házasságban. És a házasság, tehát kegyelmi ajándék. És itt teljes egyenlőségről beszél Pál apostol. Arról beszél, hogy tőlem, az én feleségemnek jár valami. Jár az, hogy az ő vágyait, kívánságait töltsem be. Ha erre nem vagyok képes, akkor meglopom, megrabolom őt. Érdekes gondolat. Akkor, amikor elhangzott, sokan gondolom nem így gondolták. Aztán nem csak a testi vágy jár az én feleségemnek, az, hogy az ő lelki szükségleteit is betöltsem. Hogy szeressem, hogy kedves legyek hozzá, hogy odafigyeljem, hogy megbecsüljem, hogy minden dologban támogassam. Neki ez jár, és ha erre nem vagyok képes, akkor meglopom őt, mert nem adom meg neki azt, ami jár. Jár az, hogy megdicsérjem őt. Tudjátok, hogy ha nem tudom a másiknak értékelni a pozitívumait, ha nem tudom megdicsérni, akkor ezzel az önbizalmába taposok bele és teszem tönkre. És jár, hogy elmondjam, hogy igenis szép vagy, igenis szükségem van rád, mert nagyon szeretlek, és ha nem tudom ezt elmondani, és nem tudom újból és újból elmondani, mert erre szüksége van. Most én az egyik oldalról beszélek, hogyha itt egy nőtestvér lenne, akkor talán arról beszélne, hogy ő neki mit kell tenni a férj felé. Szüksége van arra, hogyha megbántom, akkor bocsánatot kérjek. Ahhoz, hogy a lelki egyensúly, amit Isten megteremtett, ami Isten azt mondja, hogy egy testé létel. Olyan sokszor megreped valami miatt, nézeteltérések miatt, megbántódások miatt, hogy újból az egy testé létel, újból együtt legyen, ehhez annyiszor kell bocsánatot kérni, amennyiszer csak szükséges. Mert erre szükség van. A házasság tehát ajándék. A házasságban lévő akár házastársi, akár a testi kapcsolat is ajándék. A lelki kapcsolat is ajándék. A házasság azt jelenti, hogy önmagamat adom át a másik számára, és elfogadom a társamat, akit Isten nekem rendelt. Elfogadom olyannak, amilyen. Kegyelmi ajándék tehát a házasság. Úgy megkérdeztem magamtól is, hogy mindig úgy érzem, hogy ez kegyelmi ajándék. És egy kicsit tovább folytatva ezt a gondolatot, amivel zártuk a felolvasott igét, elfogadom-e azt, hogy az Isten kegyelmének kifejezője az, hogy házastársam van, hogy egységekben formálja az életünket. Az Isten kegyelmének a kifejezése az, és Pál apostol az Efézusi levélben leírja, hogy elhagyja az ifjú atyád és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, eddig a Mózes könyvéből idéz, és utána hozzáteszi azt, hogy de én Krisztusról és az egyházról, az gyülekezetről beszélek. Mert Jézus Krisztus az, aki elhagyta az atyát, a gyülekezetért, az egyházért, az övéért elhagyta, hogy egységben lehessen, és ennek a mintája a házasság. És testvérek, az én vágyam, az én házasságom felé az, ha meg tudom valósítani, ha megtudnám, akkor nagyon hálás lennék, ha az Úr segítene ebben. És azt kérem, hogy mindannyiunkban legyen egy ilyen vágy, hogy Krisztus és az ő népe közti kapcsolatot ábrázolja ki az én házasságom. Mert valami ilyesmi van ebben az igében, amikor Pál apostol azt mondja, hogy de én nem rólatok beszélek, hanem Krisztusról és az egyházról beszélek. Kiábrázolhatja-e a feleségem iránti szeretetem azt, ahogyan Jézus Krisztus szereti az ő népét? És ragaszkodik-e úgy az én feleségem hozzám, ahogyan a gyülekezetnek, az egyháznak kellene, vagy kell, hogy ragaszkodjon Jézus Krisztushoz? És hogy tegyük föl magunknak a kérdést, és legyen ott bennünk a vágy, hogy Uram, én szeretném bemutatni a közted és a gyülekezet lévő kapcsolatot az én a házasságommal. Hogy lássa a gyülekezet, lássák a világiak, hogy igen, úgy szereti a feleségét, hogy bemutassa, hogy az Isten hogy szereti az embert. Ó, testvérek, ez egy feladat, és amikor azért jutott ez eszembe, amikor elolvastam a házasságról, hogy kegyelmi ajándék, és azt írja Pál apostol máshol, hogy a kegyelmi ajándék arra adatot, hogy építsük vele a gyülekezetet. A gyülekezetet. Az én házasságom, a te házasságod építi-e a gyülekezetet? Bemutatjuk-e azt, hogy ahogyan mi szeretjük egymást a feleségemmel, vagy te is a feleségeddel, vagy a férjeddel, így szeret minket az Isten. És testvérek, ilyen házasságokból épülő gyülekezet erős gyülekezet. Erős gyülekezet kell, hogy legyen. És akkor ne az legyen a fontos, hogy én miben tudok legyőzni a másikat. Miben van nekem igazam? És akkor, amikor úgy fölcsattan férj vagy feleség, hogy már megint én engedjek? És akkor azt mondom, hogy igen, Krisztus nevében megalázom magam, és én engedek. És ha én tudom megalázni magam, akkor higgyük el, hogy ez a megaláztatás mód átragad a társunkra is, és ő is meg tudja alázni magát. Kegyelmi ajándék tehát a házas élet. Aztán ír Pál apostol arról is, hogy de szükség van a testi kapcsolattól való tartózkodásra is. És leír itt is több okot a felolvasott igényben, hogy miért van szükség arra, hogy férj, feleség tartózkodjon a testi kapcsolatról. Valahogy úgy fogalmaznám, hogy a lelkiekért, azért, hogy az én társam az Úrral való viszonyában közelebb kerülhessen az Úrhoz, hogy lelkileg épülhessen, háttérbe tudom-e helyezni a testi kapcsolatot. De ezért úgy fogalmaz Pál apostol, csak közös megegyezéssel, szó szerint megnéztem a görög szótárt, így hangzik, hogy csak összhangban. Az, hogyha tartózkodni akarunk ettől, csak összhangban. Aztán utána folytatja azt, hogy összhangban, csak egy időre. Mi az, hogy egy idő? Mennyi az egy idő? Itt a Olyan szó szerepel az időnek, a szava soktól hallottuk Almácsi testvértől már, hogy van két szava az időnek, a kronosz és a kairosz. A kairosz az idő, ami az alkalmas idő. Alkalmas idő a lelki szolgálatra. Alkalmas idő az Úrral való kapcsolatra. Tehát az egy idő az valami olyasmit jelent, hogy az az alkalmas idő, amikor az Urat szolgálom, amikor az Úrnak adom az én időmet, az én erőmet. Szabaddá válhatok arra hogy a lelki munkát végezzem. És akkor tegyem háttérbe ezt, a testi kapcsolatot, de csak egy időre, csak erre az időre, amikor az Úrnak szüksége van az időmre, és csak összhangban az én társammal. És azt mondja azért, hogy imádkozhassatok. Testvérek, szükség van, és itt gondolom a házastársak tapasztaltuk, szükség van arra, hogy az Úrral négy szem közt együtt legyünk. Nagyon jó a közös imádság is, de olyan jó az, amikor az Úrral csendesedhetek el, és az Úr elé tárhatom ki azokat az érzéseimet, kísértéseimet is, amiket nem kell, hogy az én társam halljon. Vannak olyan dolgok, amiket csak az Úr előtt tárhatom ki. És az Úr előtt kitártam, az Úr megszabadít tőle, elveszi, és már teljes békében, szeretetben élhetek tovább az én társammal. Azért, hogy imádkozzatok. Szükség van a csendes kamrára. És testvérek, még egy dolog, ami sok év alatt tapasztaltam meg. Ha én megbántom a feleségemet, előfordul ilyen. Meggondolatlanul szólok, indulatosan szólok. Olyat mondok, amit nem kellett volna. Aztán azt mondom, hogy hú, bocsánat. És rádöbbenek arra, hogy nem oldódott föl a szívem. Valahogy továbbra is ott van, és nyomja az én lelkemet. Testvérek, jó tanács, tapasztalat, hogy amikor megbántom a társamat, és rádöbbenek arra, hogy jogtalanul tettem, amit tettem, először is boruljak le a keresztövébe. Először is menjek oda az Úrhoz. Biztosan ismerjük az 51. Zsoltárt, amikor Dávid fölkiált az Úr felé, és azt mondja, hogy egyedül te elned vétkeztem, Uram. Pedig hát vétkezett felesége ellen, Uriás ellen, a nép ellen, de valahogy én inkább úgy fordítanám ott, és néztem a héber nyelvbe, hogy merem úgy fordítani, hogy legfőképpen te ellened vétkeztem, Uram. Nem a feleségem ellen, legfőképpen te ellened vétkeztem. Mert testvérek, tudomásul kell venni, hogy minden bűn elsősorban az Isten elleni bűn. Minden bűnnel őt bántom meg. Akkor is, ha a gyermekem ellen vétek, ha a feleségem ellen vétek, őt bántom meg, vele kell rendeznem. És ha vele rendeztem, ha ő felszabadított, akkor olyan könnyű lesz már bocsánatot kérni. És valahogy ezt érzem itt is, hogy menjetek külön, tárjátok ki az Úr előtt azt, ami bűn van az életetekben, és ha az Úr felszabadított, akkor utána már olyan könnyű lesz rendezni mind a kettőtöknek. És ezt értettem meg ebből az igéből, testvérek, hogy addig külön, hogy imádkozhassatok, de utána újból már tudjátok rendezni az Úrban, rendezni minden konfliktust, minden problémát, lehetséges az Úrban rendezni. Aztán nekünk férfiaknak írja ugyan Péter apostol, de hiszem, hogy ezek az igék, amik a régi fordításokban úgy szerepelnek, hogy ti férfiak, ezek a feleségekre is ugyanúgy vonatkoznak, hisz Pál apostol itt teljes egészében egyenlőséget ír a férj és feleség között. Sőt, van, amikor a Galácia levélben azt mondja, hogy Jézus Krisztusban nincs férfi, se nő. Tehát a Péter azt mondja, hogy Ti férfiak, megértően éljetek feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, hisz örökös társatok az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok ne akadály, ne ütközön akadályba. Testvérek, az egymáshoz való viszonya, férj-feleség egymáshoz való viszonya akadályozza azt, hogy az Úr meg tudjon minket hallgatni. Testvérek, olyan jó lenne ezt komolyan venni, hogy amilyen viszony van köztünk, ez annyira fontos az Istennek, hogy eszerint hallgatja meg az imádságunkat. Vegyük tehát komolyan, hogy ne sokáig legyen rendezett kapcsolat, vagy rendezetlen kapcsolat férj és feleség között. Aztán másról is ír Pál apostol, arról is ír, hogy nem csak a házasság kegyelmi ajándék, hanem kegyelmi ajándék az egyedül valóság is. Kegyelmi ajándék az, hogyha valakinek az élete kiteljesedett, örömteli tud lenni egyedül. És hogy mondjak talán rossz példákat? Amikor nem kegyelmi ajándék az egyedülrét, amikor valaki azt mondja, hogy elkeseredve, hogy én nem így akartam, én nem így képzeltem, de egyedül maradtam. Amikor kényszerű lemondás, megkeseredett hívő élet a következménye az egyedüllétnek. Amikor valaki azt mondja, hogy azért nem akarok kapcsolatot, mert annyit csalódtam már, annyi sebb volt már, hogy én nem akarok, én elutasítom. És továbbra is meg van keseredve. Vagy van vágy a testi kapcsolatra, de ott a félelem a csalódástól, inkább nem kell senki. Vagy olyat is hallottam, hogy valaki kimerte azt jelenteni, hogy hát nincs olyan férfia vagy nő, aki engem megérdemelne. Ezért inkább keserűséggel, de vállalom az egyedül létet. Testvérek, akinek ez van a szívében, annak nem kegyelmi ajándék az egyedül lét. Annak keserűség az egyedül lét. És azt mondja Pál apostol, hogy aki egyedül van, akinek nincs házastársa, az nem a házastársának a kedvét keresi, nem az ő tetszése szerint cselekszik, hanem az Úr tetszése szerint. Tehát akkor adja az Úr az ő kegyelmi ajándékát, azért adja annak, aki egyedül van, hogy szolgálja őt. Pál apostol, gondoljunk csak vele, testvérek, hogy ha Pál apostolnak lett volna felesége is, hogy tudta volna elnézni, hogy megostorozták, megkövezték? Milyen borzalmas dolog lett volna? Tehát vannak olyan helyzetek, amikor tényleg jobb egyedül, mert így tudja az ember megélni a hívő életét, és szolgálni az Urat. Aki egyedül van, testvérek, és ez volt számomra üzenet az igében, az igenis keresse az Úr tetszését. Aki egyedül van, az használja ki a lehetőséget arra, hogy az Úrnak szolgáljon. Egy személyes példa is van bennem. Bennem volt egy nagynéném, aki meghalt testvérének a 3 gyermekét nevelte, felnevelte őket, nem tudott férhez menni, hisz másnak a gyermekeit nevelte. Aztán gondozta a szüleit, aztán engem, mint gyermeket, akit elutasítottak a szülők, engem, mint gyermeket is gondozott, és ott voltam, nevelt engem. Mellette annyira szerette az úrházát, hogy az úrházát takarította, rendbe tartotta a környékét, mindent, és éveken keresztül az volt az imádsága, hogy Uram, én ott szeretnék meghalni, amikor takarítok. Akkora vágya volt ez neki. Sajnos nem kapta meg, de azt megkapta, hogy mi gondozhattuk haláláig a feleségemmel. De ő nem vágyott arra, hogy társa legyen, mert teljes egészében betöltötte az, amit az Úr rábízott, és ez örömmel, békességgel töltötte be. Nem is hiányzott neki senki más. Ha valaki lett volna egy társ, akkor ezeket a feladatokat nem tudta volna végezni. Számára kimerem jelenteni, mint Pál apostol, hogy kegyelmi ajándék volt az egyedüllét. Kegyelmi ajándék. Amikor elolvastam egy héttel ezelőtt, a testvérem kitette a programokat, elolvastam, hogy nekem erről az igéről kell szolgálnom, és mindjárt megjegyeztem azonnal, hogy hú, én erről mit mondjak, és gyülekezet vezető testvérünk mindjárt azt mondta, hogy hát te ismered mind a két állapotot, te tudsz erről beszélni. És aztán utána megjegyezte nekem azt, hogy de ha akarsz, választhatsz más témát is, csak szólj a stúdiósoknak. Aztán rádöbbentem arra, hogy hát, dehogy nem tudok erről beszélni. És igenis sok bizonyságom van erről ezzel kapcsolatban is. Amikor feleségem meghalt, akkor valahogy úgy éreztem, hogy mindennek vége. És azt mondtam, hogy nekem nem kell többet senki, én megyek majd utána. Ez ott volt bennem, de mégis valamit az Úr belém helyezett, és azt mondta, hogy hát te nem, ha egyedül vagy, akkor nem lesz tétlenül. Akkor neked valamit kell tenned, mert az emberben benne van és mindannyiunkban benne van az, hogy ha nem érzem magam hasznosnak mások számára, akkor olyan üres minden. Nem így van? De hogyha ott van bennünk az, hogy valakiért, valakikért élni, és az Úr belénk akarja ezt helyezni azokban is, akik egyedül vannak, hogy igenis van feladatod, adok neked feladatot. És amikor ez az üresség megjelent bennem, akkor mindjárt mondtam, hogy Uram, mutasd meg, hogy mit. És azonnal rámutatott, hogy menj a haldoklókhoz, és elvégeztem hospice-tan folyamot, aztán küldött idősekhez, és teljes egészében betöltötte, ez az egyedül lét testvérek, teljes egészében betöltötte az életemet, és boldog voltam, és annyira vágytam, hogy mehessek és beszélgethessek a szociális otthonba, egyik szobába, másik szobába. Nem vágytam én senkire. Testvérek, az egyedül valóság kegyelmi ajándéka, az volt. Tényleg kegyelmi ajándék, testvérek, és örömmel, békességgel töltött be, nem keserűséggel, és meg se fordult a fejembe, hogy Uram, miért vetted el a feleségem. Nem, az Úr egyik kegyelmi ajándékot, a házasság kegyelmi ajándékát elvette, megadta az egyedül valóság tartalmas ajándékát, kegyelmi ajándékát számomra. És ez jó volt, és ez örömmel töltött be. Aztán jött a Covid, és rá kellett döbbennem arra, hogy hát most már számomra az ige az érvényes, amit az Úr mondott, és amit Pál apostol is idézett, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek néki segítőtársat. És rádöbbentem arra hogy a segítőtárs nélkül borzalmasan üres az életem. És ezért mondtam azt, hogy megértettem azt, hogy igen, mind a kettőben részes voltam, és vagyok is, és az Úr adott segítőtársat. Testvérek, merem mondani, mert itt van, merem mondani azt, hogy az Úr nem olyat adott, amilyet elképzeltem, nem olyat adott, amilyenre vágytam, nem és csak hasonlót sem adott a volt feleségemhez. A kisebbik fiamnak volt egy érdekes megjegyzése, azóta is bennem van. Azt mondta, hogy mekkora ajándék az, hogy a Magdi nem olyan, mint az anyu volt, mert nincs olyan szempont, amiben összetudnád őket hasonlítani. Mert ő teljesen más. És testvérek, rá kellett döbbennem, hogy nem olyan, amilyet én akartam, de olyan valaki, aki hozzám illő. Aki, amiben korrigálni kell, engem korrigál. És ez jó dolog. No, testvérek, ezt jelenti azt, hogy az Úr lehet, hogy elveszi az egyik kegyelmi ajándékot, de adja a másikat, azért, mert az a célja Istennek az a célja, hogy mi boldog, kiegyensúlyozott életet éljünk. Mi tehát, ha úgy körülnézek a testvéreken, mindannyian részesültünk valamelyik kegyelmi ajándékában Istennek. A kérdés az, és úgy tegyük föl a kérdést, hogy betölt-e igazából örömmel az, amivel az Úr megajándékozott. Betölt-e örömmel az, hogy egyedül lehetek, és ezért minden időmet, energiámat tudom az Úrnak szentelni. Betölt-e ez örömmel? Hisz célja van az egyedül léttel is az Istennek, és célja van a házassággal is az Istennek. És mi van, ha megromlott a férj-feleség kapcsolata? Mi történik akkor, ha megkeseredett az egyedülálló szíve? Mi történik akkor, ha azt az állapotot, amiben vagyunk, nem kegyelmi ajándékként tekintjük, hanem keresztnek, tehernek? Mi történik akkor, amikor ebben a helyzetben, amiben vagyunk, sebeket hordozunk? Hogyan gyógyulhatnak meg ezek a sebek? Mert az idő nem gyógyítja be őket. Testvérek, a gyógyulás, a helyreállás alapja, lényege, módszere a szeretet, amelyhez hozzátartozik a megbocsátás. Sokszor magunknak, sokszor a társunknak belekapaszkodni Isten bűnbocsátó kegyelmébe. Miért kegyelmi ajándék a házasság? Mert minden nap szükségünk van az Isten kegyelmére. Mert sokszor azt hiszük, hogy arra van szükségem, hogy legyőzzem a másik akaratát. Azt mondja a zsidókhoz írt levél írója, hogy jó dolog, ha nem ezekkel a dolgokkal erősítetik meg a szívünk, hanem jó dolog, ha kegyelemmel erősítetik meg a szív. Mert kegyelmi ajándék a házasság, és ezért ragaszkodnunk kell, hogy kegyelemre szoruló emberek vagyunk, és amikor együtt él két Isten kegyelmére szoruló bűnös ember, és összeforhatnak szeretetben, ott igazából az Istennek a legnagyobb ajándéka valósul meg. Testvérek, ha keserűségek vannak bennünk, akár az egyedüllét miatt, ne vádoljunk embereket, hogy na azért, vagy emezért, hanem azért, mert Isten kegyelmi ajándékát adta azért, hogy őt szolgálhassam. Mert a keserűség mindig a múlthoz láncol minket, szétrombolja a családokat, megosztja a gyülekezetet, de a megbocsátás az, hogy elfogadom és továbbítom Isten kegyelmét. Testvérek, ajándékainkkal építsük, erősítsük a gyülekezetet. Azért kaptuk, hogy erősítsük. Az egyedülvaló azért kapta, hogy szolgálja az Urat a közösségben, a gyülekezetben. Testvérek, Isten gyermeke soha nem lehet magányos. Ez valahogy, hogy olyan jó lenne, hogyha a szívünkre tenné az Úr, nem lehet magányos. Egyik Zsoltárban azt olvasom, hogy csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. Nem lehet magányos, mert ott van velem az Úr, és az Úr pedig feladatot bízott, embereket bízott arra is, aki magányos, és illetve arra, aki egyedül van, meg arra is, aki házasságban van. Feladatot, embereket bízott ránk az Úr. Teljesítsük ezt, és ha bármiben a sátán beférkőzik, és megpróbálja fölborítani bármelyiket, akár az egyedülvalót, aki az Úrnak szolgál, akár a házasságunkat, akkor meneküljünk oda az Úrhoz, és először is térdeljünk le a keresztövébe, tárjuk ki a mi hibáinkat, bűneinket, gyarlóságainkat, és utána pedig menjünk oda a házastársunkhoz, és higgyük el, hogy az Úrban minden elrendeződik, mert neki az a célja, hogy boldog, örömteli hívő életet éljünk. Amen. Szeretnék imádkozni. Úr Jézus, te látod a mi helyzetünket, látod a mi életünket. Látod, hogy ha van keserűség benne, ha vannak csalódások benne, De köszönöm azt, hogy te mindannyiunknak örömöt akarsz adni. Te mindannyiunknak boldognak akarod látni a tieidet. Köszönöm, Úr Jézus, hogy nem azt akarod, hogy megkeseredett, csalódott hívőként éljük az életünket. Köszönöm a házasságot, köszönöm ezt az ajándékot. Köszönöm, hogy adtál nekem is hozzáillő társat, és adtál a gyülekezet tagjainak is olyat, aki hozzáillő, akivel kiegészíthetjük egymást, akivel szinte egy műalkotásként élhessük meg a házasságunkat. Köszönöm, hogy adtad ezt, és kérlek azokért, Uram, akik egyedül vannak, hogy ne megkeseredés legyen bennük, hanem öröm azért, mert minden idejüket, energiájukat, erejüket a te szolgálatodra tudják helyezni. Attól, hogy senki ne legyen magányos, hanem hadd érezhesse, hogy te vele vagy, te megáldod őt, megsegíted, te ott vagy vele, és azért vagy ott vele, hogy segítsd a szolgálatban. Uram, add, hogyha tudjunk így úgy szolgálni téged mindannyian, hogy neked kedvesek legyünk. Uram, így áld meg ezt a gyülekezetet is. Add, Úr Jézus, áld meg a házaspárokat. Add, hogy hadd tudjuk bemutatni a gyülekezet felé, a környezetünk felé, talán a munkatársak felé is azt a szeretetet, amellyel te vagy felénk. Hadd tudjuk bemutatni, hogy igenis úgy szeretjük a házastársunkat, hiszen a szeretet tőled van, hisz tőled nyertük a te lelked által. A lelkedet úgy töltötted ki velénk, hogy a szereteted kiáradhatott. És áld meg, Úr Jézus, azokat is, akik egyedül vannak, hogy soha ne érezzék magukat magányosnak. Hadd tudjanak még jobban beléd kapaszkodni, és hadd tudjanak örömmel, boldogan szolgálni téged. Így áld meg a közösségünket, így áld meg az egyházat, a te népedet, hogy példamutatóan mutathassa be a világ felé a te szeretetedet, irgalmadat, kegyelmedet és hűségedet. Amen.